Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Adorján Anna vagyok, világban élő kármelita, szerzetes Jézus szívéről nevezett Anna, a misztérium nevem. Délbékésben élek, mezőkovácsházán, a drága férjemmel, aki szintén világban élő kármelita, szerzetes Szent Józsefről nevezett Károly testvér. Úgy nevelkedtem, hogy egyáltalán nem hallottam a Jóistenről. Nagyapám emlegette az Istent úgy, mint kis öreg, így becézte a Jóistent, illetve sajnos csak nagymamámtól néhány imádságot tanultam, tehát ők reformátusok voltak egyébként, de gyermekkoromban szinte egyáltalán nem hallottam a Jóistenről. A férjem által tértem meg már felnőttként, 20 évesen. Az eredeti foglalkozásom mentőtiszt vagyok, az Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam közel 15 évig az életmentésben, és nagyon szükséges lett volna már a szakmám kezdetén, hogy a Jóistennel együtt szolgáljam az embereket, mentsem az életet, de nem jött későn a megtérés. Pont jókor az Úr mindig tudja, hogy mikor kell időzíteni. Pontosan emlékszem rá, hogy a 2000-es években, amikor elkezdtem mentőzni, gyakorlaton voltam, és akkor találkoztam először a halállal, mint szomorú valósággal. Szenvedéssel már addig is találkoztam, édesanyám nagyon beteg volt, édesapám is szenvedett, csak ő másképpen, ő sajnos szenvedélybeteg volt, és ennek a sebeit hordozta ő is, és sajnos az egész család. Az édesanyámnak szegeztem ezt a kérdést, amikor először találkoztam a halállal, hogy mi történik a halál után, hogyan lehet ezt földolgozni, és szegény emlékszem, hogy ültünk a konyhába, és nem tudott mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Nem voltak válaszaim, nekem sem. Míg nem mentőtisztként már megtörtént egy személyesebb tragédia, amikor a nagypapámat veszítettem el. És emlékszem, hogy ez annyira húsba vágó fájdalom volt, hogy úgy gondoltam, hogy én is megsemmisülök, és kerestem az élet értelmét, hogy akkor ez most így történik, hogy mi megszületünk, élünk, dolgozunk, lesz egy szakmánk, és aztán gyermekeink, családunk, és végül meghalunk azzal a tapasztalattal, élettapasztalattal, tudással, amit megéltünk. Próbálunk a szeretet útján járni. Volt egy valóság a szeretet megélésének, tehát nagyon sok szeretetet kaptam a családban, de úgy, mint isteni valóság, őt nem ismertem. És a nagypapám elvesztésekor ezeket a kérdéseket feszegettem magamban, de nem volt válasz. 2004-ben végeztem a mentőtisztin, és hát a szakmámban is találkoztam a halállal és a szenvedéssel. Ott is éveken keresztül nem tudtam feldolgozni a gyászt, míg nem találkoztam egy fiatalemberrel, a férjemmel. Felnőtt megtérő volt, ő mesélt a Jóistenről először, és éreztem, hogy itt valami különleges dolog történik, hogy az Isten valamilyen különleges valóság, de nem megismerhetetlen, tehát misztérium, de mégis emberi érzékekkel fölfogható valóság lehet. Évek teltek el, míg eljutottam odáig, hogy elindultam a templom felé, és katekizmusra elkezdtem járni, de azután már azért a kegyelem nagyon szárnyaira vett, és nagyon vitt előre, megtörtént a keresztelő és a bérmálkozás. Ott értek nagyon nagy kegyelmek, biztos minden ember életében így történik ez, hogy csalogatja egyre közelebb magához a Jóisten az embert, és nagyon vágyja azt, hogy ő vele együtt élje az életét, és válaszoljon erre az ember a Jóisten hívására. Voltak érintések, voltak képek, megszólítások, konkrét kegyelmek. Már az maga egy nagy kegyelem volt, hogy megéltünk egy gyönyörű szerelmet, egy mély találkozást is, nagyon mély szívből jövő örömöt. És az számomra olyan földön túli volt, mintha a mennyországban lennék, csak ugye akkor még nem tudtam megfogalmazni, illetve hát szólongatott a Jóisten. Mindig, amikor olvasol valamit, vagy hallgatsz egy prédikációt, nekem az egyik karácsony volt ez, amikor még nem keresztelkedtem meg, de kimehettünk ugye szentáldozáskor egy áldásért, És az atya keresztet rajzolt a homlokomra, és azt mondta, Jézus szeret téged. És számomra ez volt az, hogy a Jóisten személyesen megszólított, hogy én szeretve vagyok ő általa, és én vágytam az ő közelében lenni. Ezen az úton nagy segítség volt a plébánosunk, Laurinec Mihály atya, ő most a Pázmányon teológus, akkoriban Orosházán a Jézus Szíve templomban volt, és az ő hitének a megélése, hogy a szemünk elé élte a Jézusi utat, a Jézusi szeretetet, hogy őt bármikor hívhattuk, ő szolgálatkész volt, bármiről legyen szó. És ez a Jézus Szíve templom, ezt a templomot egyébként Gróf Széchenyi Miklós püspök atya épített, és 100 éves ez a templom. Ott van az ő sírja, és a sírja fölött van egy gyönyörű feszület, egy korpusszal, és ott rengeteget imádkoztam, ott nagyon sok személyes megtapasztalásom volt, és hát a közösség is. Az idős nénik nagyon nagy szeretettel fogadtak abban a közösségben, tehát a közösség is nagyon sokat segített. A liturgia is, ahogy szépen lassan megismertem a liturgiát, és a keresztelő és a bérmálkozás is. Nekem egyébként ott kezdődött a kármelita életem, csak nem tudtam még akkor róla, ugyanis a bérma keresztanyám azt mondta, hogy úgy választunk bérma szentet, hogy gyakorlatilag nem mi választjuk, hanem ő választ minket. És engem a Vilai Szent Teréz választott ki, hogy legyek én a bérma gyermeke, úgymond, és akkor ő lesz a bérma szentem. Ez nagyon sokáig nem tudatosult bennem, de mindig, amikor kármelita lelkiséget olvastam, vagy kármelita szentektől, akkor éreztem, hogy egyre közelebb jutok az Úrhoz. És a Vilai Szent Teréz anyánkkal kezdődött a kármelita életem. 2014 körül volt a keresztelőm, és akkor ellátogattam a Manrézába dobogó körre, úgy gondoltam, hogy keresztelő előtt a hitünk az mélyüljön el. Ott történt is egy nagyon különleges élmény, ott hajnalban a hegy tetején egy nagyon intenzív beszélgetés az Úrral mindenféle igazságról, de hát ez egy nagyon személyes és sokszor nem is szóban történik, és nehéz is elmondani, ez külön kegyelem kell, hogy beszéljen valaki róla. De ott történt egy olyan elköteleződésem, vágytam arra, hogy mélyebben megéljem a hitemet, és vágytam arra, hogy az Isten kapcsolatomat a hétköznapokban is az emberek között megéljem. Akkor határoztam el, valahogyan az Úr is tudtomra adta, hogy egy harmadrendbe szeretne engem meghívni, és ez a Kármel volt, még akkor csak úgy halványan pislákott. És valahogy 4 évvel ezelőtt keresgéltem harmadrendet, először a Domonkosok környékén online találkozók is voltak, de amikor döntésre jutott a dolog, megkérdeztem az urat, hogy mit szól ehhez, hogy most hogyan tovább, mert éreztem, hogy nem a Domonkos rend lesz az utam, ugyanis ők leginkább apostolkodnak, és nekem picit száraz volt az a teológia, de nagyon kedves volt a közösség, viszont vágytam már valahova elköteleződni. Megint csak a kármelita lelkiség jött velem szembe, és megkérdeztem konkrétan az urat, hogy én addig most meg sem szólalok, várom, hogy mi a válaszod, uram, hogyan tovább. És azt mondta az Úr, hogy mindig is kármelita voltál. És ez annyira átalakított engem, annyira szívhez szóló volt, hogy nem tudtam nemet mondani. A kármelitaság az én utam. És úgy gondoltam, hogy rátaláltam arra a szűkebb ösvényre, ami még inkább az Úrhoz vezet, és elmélyülhet végre úgy az Isten kapcsolatom, hogy nem csak a templomon belül történik a hívő életem, hanem kint a világban az emberek között. Körülbelül 2-3 hétig imádkoztam az Úrhoz, és a férjem elkérte a Vilai Teréz Belső Várkastélya című könyvét. Megtetszett neki ez a lelkiség. Azt éreztük mind a ketten, hogy hazaértünk, hogy otthon vagyunk. Tavaly beöltözhettünk már, mind a ketten, egyszerre. Először csak én öltözhettem volna be. A férjem kicsit később kezdte az online alkalmakat. Közben megbetegedtem, nem bírtam az ágyból fölkelni, és a saját beöltözésem elmaradt. Viszont így a férjemmel együtt tudtunk egyszerre beöltözni tavaly Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. A Kármel arról szól, hogy a világban megéljük az Isten kapcsolatunkat. Úgyhogy a helyünkön maradunk, házasok vagyunk, dolgozunk, vagy ugye már mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, és az emberek között az Istennel való kapcsolatunkból táplálkozva, a Szentlélekkel együtt evangelizálunk is, ha kell, de szolgálunk is az Úr felé és az emberekkel együtt. Járunk havi alkalmakra, a kiskumasai közösséghez tartozunk, vannak kármelita képzések, a nagy családdal találkozunk, a kármelita ünnepeket kifejezetten megéljük, naponta kétszer reggel este zsolozsmázunk, és a belső imát végezzük minden nap. Ugye Avilai Teréz azt mondja a belső imáról, hogy a barátság megélése Istennel, együtt lenni azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket. És az Úrral való életünk bizony a Kármel óta nagyon elmélyült, egészen különleges lett. Sokáig csak azokat az imaformákat végeztem, amelyek ugye kötött imaformák, és nagyon biztatom a hallgatókat, hogy a belső imában egyre inkább nyíljunk meg az Úr előtt, és adjuk át magunkat neki. Ugye a szemlélődés és az apostolkodás együtt a teljes, a Mária és a Márta lelkület, hogy így tudjunk az Úrnak szolgálni. Az önátadás útját járjuk, igyekszünk. Nagyon nehéz út, nagyon bonyolultnak tűnik, de talán könnyebb úgy megelőlegezni az Úrnak, ha mi szívünket odaadjuk először, és majd ő szépen lassan átalakít, hogyha belénk költözött, átadjuk a helyet magunkban neki, akkor ő majd átformál bennünket. Az Isten képre térnék rá, erről nagyon bőségben vagyunk, mindenféle csatornán keresztül, prédikációkból hallunk nagyon sok fogalmat, és az Isten kép az nagyon meghatározó számunkra, és számomra nagyon sokáig az atya úgy élt, hogy ő egy olyan atya, aki passzívan a háttérben van, csendben figyel, hagyja, hogy én éljek, de ha szükségem van rá, akkor nincs velem. Nekem egy elég negatív istenképen volt. Igen, bizony, mert az én drága édesapám alkoholfüggő volt, és én csalódtam az atyai szeretetben. Engem magamra hagyott, nem tudtam benne megbízni, nem volt mindig mellettem, nem számítottam rá, ha bajban voltam. És bizony, ezt nagyon soká láttam be egyébként, hogy az én istenképem egy távol levő Isten, aki nem mindig van ott, amikor szüksége van rá. Jézus szíve templomban azért az Úr Jézust már az oltári szentségben megtapasztalva úgy tudtam elfogadni, mint aki teljesen önmagát odaadja nekünk. És ha ilyen az atya is, mert ugye Jézus mondja, hogy aki engem lát, látja az atyát is, ha ilyen az atya is, már pedig ilyen, akkor az én istenképem jobb, ha romba dől, mert egyáltalán nem olyan, mint amilyet én korábban gondoltam róla. Számomra Jézus most már egy barát. A szerelmem, úgy is mondhatnám, az első szerelmem, mert utána következő, vagy az ő benne következő szerelmem a férjem. És bizony ők egészen más helyre kerültek, ahogy az életem előre haladt, és a hitem elkezdett mélyülni. Hála neki, és hát a szűzanyának is szerepe van ugye az életünkben. Ővel is elkezdődött egy mélyebb kapcsolat a Kármel óta, mert a Kármel az Máriás lelkiségű, Mária rendje. Fölvettük a skapulárét, az is egy olyan szertartás volt, hogy nagyon mély találkozás, bensőséges találkozás volt a szűzanyával. Azóta már ővele is elindult egy mélyebb kapcsolat. Nekem lett egy csodálatos betegségem, most már így tudok ránézni. Ez egy fejlődési rendellenesség, ami csak később mutatkozott meg, és többszörös agykoponya műtött vagyok. Egészen konkrétan 8-szor volt operáció, a nyaki gerinc le van csavarozva, és a műtétek alatt, meg a kórházi bentfekvések alatt megtapasztaltam a szenvedést, és az Úr Jézussal való kapcsolatom a szenvedés során nagyon-nagyon elmélyült. Amikor találkozik kettőnk szenvedése, és gyakorlatilag abban egyesül, és tudja minden operált beteg, hogy milyen például a műtét utáni időszak, amikor sem gondolkodni nem bír az ember, sem imádkozni, csak a fájdalomban benne lenni, és csak a légvételre figyelni, és csak annyit tudtam mondogatni, hogy Jézusom. És hát ez a legmélyebb egység a szenvedésen keresztül az Úrral együtt lenni. Nekem van egy ilyen, most már így tudok ránézni, hogy egy áldott szenvedésem, áldott kegyelmem, hogy ő vele ennyire mélyen együtt tudok lenni a sebeim által. Illetve ott is a kórházban a közösség ereje. Sokszor katolikusokkal találkoztam össze, összeismerkednek a szobatársak, és amikor már elkezdünk a szobában főzni, amikor már recepteket cserélünk, akkor már elindultunk a gyógyulás útján, és hát nekünk is mindig nagyon mély beszélgetéseink voltak még emellett, és hát az együtt szenvedés. Volt egy nagyon különleges éjszakánk ott bent, négyen voltunk a szobában, mind a négyen katolikusok voltak, és én kezdeményeztem, hogy imádkozzunk együtt, és ráadásul mind a négyen ágyban fekvőek voltunk, és együtt imádkoztunk, sőt, még megnyitottam egy online szentmisét, azt is együtt hallgattuk. Az csodálatos élmény volt az Úrral együtt. Nagyon nagy szenvedésekben voltak ők is, krónikus betegek voltak. Volt egy hölgy, aki óvónő volt, énekelt nekünk. Akkor már én 12 napja feküdtem ágyban, úgyhogy föl sem kelhettem, mert föltámaszkodtam a könyökömre, akkor már rosszul voltam. És nagyon vágytunk egy kis friss levegőre, de a Honvéd kórházban nem lehet kinyitni az ablakokat, mert a kilincset leveszik. És megkértük a nővérkét, hogy nyissa már egy kicsit az erkély ajtót, hogy egy kis friss levegő, hát az a belső levegő, a légkondit, az nagyon nem olyan, mint a friss levegő. És ott nagyon hosszan, nagyon mélyen és örömteljes élményben megtapasztaltam a Szentlélek jelenlétét. Járt a levegő, a testünk az borzasztó állapotban volt, de hogy ez a mély belső öröm és béke, és együtt a lélekben, és énekeltünk, beszélgettünk, valami gyönyörűség volt. Én ezt nem gondoltam volna korábban, hogy egyáltalán épp észre ember ki tud bírni ilyen szenvedéseket, de hogy így az Úr Jézussal együtt, és még ráadásul gyümölcsök származnak abból, emberi barátságok születnek, és még gyarapodunk is a szeretetben, építjük ugye Isten országát, ez egy óriási ajándék, így visszatekintve is nagyon gyakran felidézem magamban ezeket a napokat, meg hónapokat, éveket. 4 évig zajlott ez a műtéti sorozat. Nagyon különleges orvos kaphattunk, Csókai András főorvos urat. Egészen más úgy betegnek lenni, hogy tudjuk, hogy az orvosunk hívő keresztény, és az Úr Jézussal állandó kapcsolata van. Nagyon hálásak vagyunk neki, ezért az útért, hogy nagyon mellettünk volt minden műtétnél, és nagyon szeretnénk így a rádión keresztül is megköszönni az ő szeretetét és szakmai felkészültségét, rengeteget segített nekünk. Tudom, hogy én már nem élnék, ha ő nem lett volna mellettünk. Úgy tudtuk ezt a sok műtétet átvészelni, hogy egy ilyen orvosunk volt, aki bármikor bajban voltunk, hívtuk, akkor ő azonnal fogadott minket, és mellettünk volt. És Laurinec Mihály atya, aki szentségekkel mind végig megerősített bennünket, a betegek kenetét is feladta, és a férjemmel is nagyon sokat együtt volt, és erősítette lélekben ezen az úton. Voltak nagyon nehéz, életveszélyes időszakok. Ezt csak úgy tudtuk, hogy minden nap megpróbáltuk az Úrra rábízni magunkat. Persze voltak hullámvölgyek, voltak türelmetlenebb időszakok, de alapjában véve mindig megtaláltuk az ő hangját, hogy most hogyan döntsünk, és soha nem egyedül kellett döntenünk. Mindig ő vele, és mindig az orvosainkkal, és azért ez a 4 év hiányozna, ha nem lett volna az életünkben. ezzel foglalkozok mostanában, hogy nagyon menekül az ember a szenvedéstől, és még ettől a témától is sokszor, és minél inkább ott maradok az Úrral együtt a sebeimben, és szemlélem az ő sebeit is, és megnyílok számára, és a gyengeségeimet is, lelki-testi sebeimet előhozom, annál inkább gyógyít egyrészt, másrészt paradox módon gyümölcsözővé fordítja ezeket a szenvedéses időszakokat. Megdöbbentő az Úrnak a munkája, hogy a rosszat is jóra fordítja. Nagyon sok baj érte a szervezetemet, és most már én nem fogok annyira jól lenni, hogy teljes jólétben, és gyakorlatilag sokszor minden napom a rosszul létekkel telik. De ennek ellenére ezzel együtt én a hétköznapokban próbálok helytállni, így rokkanyugdíjasan otthon ilyen kisebb dolgokat el tudok végezni. Nagyon nagy változás nem várható, viszont adott nekem Jóisten egy különleges ajándékot. Azáltal, hogy elvesztettem egy hivatást, az életmentést a mentőszolgálatnál, ez egy valószínű sírig tartó, mennyországig tartó fájdalom lesz ez lelkileg, hogy azt elveszítettem, de adott nekem cserébe egy gyönyörű ajándékot, ami a képzőművészet. Elkezdtem rajzolgatni, amikor még mentőztem, mert azt vettem észre, hogy megnyugtat engem ez a rajzolás, és kiderült, hogy szépen lassan sikerült fölfejleszteni a tudásomat, és nagyon szép képek születnek, annyira, hogy kiállításra is eljutnak a képeim, és hát evangelizálhatok ezáltal, ami komoly kapaszkodó, hogy van még emellett célom, ilyen jellegű célom, hogy evangelizálhassak a rajzaimmal, az alkotásaimmal. Leginkább portrékat készítek, és hát szenteket rajzolok porpasztellel. Az is egy különleges dolog, mert én gyakorlatilag nem tudok rajzolni, tehát nekem nincs rajztudásom, semmilyen, és amikor elkezdem, akkor sem tudom, hogy hogyan fog megszületni a rajz, csak mikor elkészül, akkor rácsodálkozom, hogy az Úr milyen gyönyörűen vezette a kezemet, és milyen alkotás született. Egyébként végig imádkozom, tehát egy nagyon mély imádságban alkotom. Vannak felkérések is olykor, és mindig igyekszem az alkotás előtt is imádkozni, úgyhogy megismerem azt a szemét, akit készülök megalkotni. Például Prof. Eszterházy János, ő egy felvidéki politikus volt, mártír politikus, aki 57-ben halt meg. Nagyon különleges élete volt, leginkább szenvedéssel. Tehát ő volt az egyetlen, aki a parlamentben azt mondta, hogy nem szavazza meg a zsidó emberek deportálását. Börtönbe is csukták, 11 évig volt börtönben, megszökhetett volna a börtönből, de valószínű az Úrral kötött egy ilyen szövetséget, egyességet, hogy ő marad a börtönbe, és azokért az emberekért kiáll, akikért oda került, és az ő portréját készítettem el. Az is egy különleges két hét volt, mert például ő tanított meg az ellenség szeretetre. Imádkozott azokért, akik őt börtönbe zárták, akik őt leköpték, és megfosztották ruháitól, ütlegelték, borzasztó sokat szenvedett, tüdőgyulladása volt, és mindvégig megtartotta a hitét. Vannak tanúk azok, akik vele együtt raboskodtak. Most egyébként elindult a boldogávatási eljárása. Ilyen ajándékot kaptam még az Úrtól, egy Eszterházy Jánost, akivel elindult egy mélyebb kapcsolatom.
Kedves hallgatók, Adorján Anna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.